Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
Jó estét kívánunk, ez az Okos Utas magazin, itt a 90.9 Jazzin, ismét itt vagyunk, tehát az utazási magazinnal a stúdióban, F. Szabó MS-e.
És Ács Gábor.
Hova utazunk okosan?
Azorira, és még Eilatba.
Igen.
Vagy hát egyszerre csak az egyik irányba célszerű.
A tematika alapvetően, amire ma gondoltunk, az a átszállásos utazások, illetve a csatlakozások olcsó jegyekkel. Van jó pár olyan célállomás, ahol nem lehet máshogy eljutni. Alapvetően mi is értelemszerűen preferáljuk a közvetlen járatokat, de még mindig elég sok olyan hely van, ahova vágyik az ember és átszállással megy el. És ennek a megkönnyítéséért az elmúlt években tettek a repterek is, a légitársaságok is, illetve a légitársaságok, hát ellenfelei, mondhatjuk így, azok a aggregátor platformok, amelyek repülőjegyeket közvetítenek. A légitársaságok nem szeretik, hogy ők is adagolnak repülőjegyeket, illetve a fapadosok különösen nem szeretik. Viszont ebben a harcban már bíróságítéletek vannak, jogászkodás van köztük, de hogyha tudnak hozzáadott értéket adni, hogy mondjuk jobban jársz, vagy plusz szolgáltatást kapsz, hogyha rajtuk keresztül foglalsz, mint hogyha külön pötyöksz, akár két különböző légitársaság jegyeivel, akkor azért így fölmerül a kérdés, hogy érdemes-e, illetve mik ennek a hátulütői, hogyan működik ez. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni a mai műsorban, de hát nem csak ezekről, hanem még pár dolog majd befér. De a mai célállomásunk az Azori-szigetek azért is jött szóba, mert oda aztán tényleg nem lehet közvetlen járattal elmenni, viszont nagyon olcsón el lehet jutni fapados járatokkal is oda egészen az Atlanti-óceán közepéig, úgyhogy ez az átszállósdihoz is kapcsolódik. De akkor egy ígéretünk, kezdjük egy ígéretünknek a teljesítésével. Eilatot
elemezgettük. Ami a kakukk tojás az átszállós mesében, mert hogy igen, ez nem átszállós.
Igen, ezt itt ígértük, hogy ha lesz járat három év után ismét téli kikapcsolódásra, nagyon olcsón elmenni télből a nyárba, és valódi nyárba Magyarországról, tehát nem a tavaszba, mint a Kanári-szigetek például, ahova sokan járnak, hanem mondjuk a tényleg a 28-30 fokba és igazi nyárba. Erre jött be nagyon népszerű helyként a Covid előtt Eilat, viszont ugye Izrael nagyon kemény, nagyon szigorú Covid szabályokat alkalmazott, teljesen kimaradt a két, tehát teljesen nem is utazhattak be a turisták, teljesen kivoltak tiltva lényegében a turisták két évig, és legutóbb szerintem olyan másfél hónapja beszéltünk arról, hogy mozgolódás van, meghirdették megint a pályázatokat a légitársaságoknak, hogy ügyenek oda turistákat, hogy ezt a telet már nem hajlandók bebukni. Nyilván az ottani idegen forgalomban érdekelt szervezeteknek a hathatós nyomására, de nem tudtuk, hogy lesz eredménye, lesznek-e járatok, mert még nem volt meghirdetve, és akkor annyit mondtunk, hogy október elejére ez várhatóan kiderül. Két hete még szomorgottunk is, hogy semmi nem derült ki. Most viszont váratlanul a Wizz Air két útvonalat bejelentett Eilatba, illetve meghirdetett, és az egyik Bécs. Nem Budapest, de Bécs. És Bécsből akár már 15 eurótól kezdődően kínál jegyeket, heti két járattal, hogyha valaki szerdától szombatig megy, az egyik az reggel, a másik visszafelé este, nagyjából négy teljes napot lehet ott tölteni, három szállással. Persze a Bécs indulás az, ha valaki itt az ország közepén lakik, akkor némi nemű, hát nem problémát okoz, de plusz. Hát de a reggeli hajnali induláshoz még busszal is elérhető, tehát azért ez probléma meg macera, de lesz Eilat. De a lényeg az, hogy kinyitottak,
és akkor várja. Sokkal szerinted budapesti is lesz, vagy lehet?
Ugye ez fogalmam sincs. Ez néhány napja a Rómából és Bécsből jelentették be ezt az útvonalat Eilatba. Hogy jönnek-e mások, nem tudjuk.
Hát majd Debrecenből, nem?
Hát Debrecenből kizárt. Bár nem mondok ilyet, tehát...
Na-na.
Nem. Igen, tehát mióta Debrecenből megvan hirdetve Burgas márciustól, amikor ott aztán tényleg nincsen szezon június előtt, miközben Budapestre is mindig csak júniustól jár a Bolgár-tengerpartra járat, tehát én már semmin nem lepődök meg, bármilyen hülyeség előfordulhat, vagy ami így kívülről teljesen észszerűtlennek tűnik, tehát nem mondjuk, hogy Debrecenből nem lehet, de a lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy valami elindult-e, az is lehet, hogy még a Ryanair is bedobja, az is lehet, hogy most csak elébe mentek, nem tudom, hogy érdemes-e várni, hogy Budapestről is legyenek egy járatok, vagy lecsapni a Bécsre. Most csak a hírt elmondtuk, hogy kettő útvonallal a Wizzair jelentkezett, de még semmelyik másik fapados, aki korábban járt oda, még nem rukkolt elő. Ezzel én azért meglepődnék, hogyha csak és kizárólag a Wizzair, és csak és kizárólag ezzel a két útvonallal robbanna be a téli szezonba Eilatban. Azért érdekes ugye a Wizzair helyzete, mert a Eilati reptértől körülbelül 5 kilométerre fekvő másik reptérre már régóta adja a jegyeket Budapestről is, csak ott van egy országhatár, ami kicsit nehezen átjárható. Jordániában van Akabai reptér, Akaba és Eilat osztoznak azon az öböl csúcson, ott a Vöröstengeren, és oda lehet menni már régóta. Mondjuk oda 40-50 eurótól indul a legolcsóbb jegy, ide meg mondjuk 15-től, mármint Eilatba, ezen a bécsi járaton. Úgyhogy valószínűleg lesznek még fejlemények, de nem tudhatjuk. Ez tehát egy érdekes hír. Érdemes ezen elgondolkodni, illetve figyelni, hogy megjelennek-e esetleg Budapestről is majd járatok erre a kiváló téli nyaralóhelyre. Na, akkor viszont ezzel előttük a bevezetőre szánt időnket, úgyhogy mindjárt zene után folytatjuk. Folytatódik az Okosutas magazin, és átszállással utazunk kiváló helyekre, tehát az átszállás problematikáját járjuk körbe. A diszkont légitársaságok alapvetően A-ból B-be reptetnek.
Tehát nem is átszállásokat, hanem két külön repülőutat fogunk összekapcsolni. Nem? Tehát nem a klasszikus átszállásról beszélünk.
De valamennyire, mert hogy a Covid előtt a diszkont légitársaságok is elkezdtek ezzel kísérletezni, hogy igenis adnak el olyan jegyeket, amelyeket egyben meg lehet venni, tehát átszállsz valahol, de két járatot ők már összekapcsolnak. Például a Ryanair is csinálta, a Norwegian is csinálta, a Wizzair nem. De a Ryanairnek voltak ilyen járatai, tehát mit tudom én, Budapestről Faróba, emlékszem, hogy volt ilyen személy Bergámói átszállása, ami azért volt jó az utasnak, mert biztonságot adott. Oké, van 3 óra két gép között, vagy 4, de ha magadnak foglalod ezt a kettőt, akkor az bizony a te kockávatod, hogyha az első gép késik x órát, és lekésed a másikat, akkor ott maradtál, és vehetsz egy új jegyet. Ha viszont a légitársaság egyben foglaltad, és ennek a átszállásos megoldásnak a keretében, akkor, hogyha ilyen történt, akkor ő elvitt a következő járattal, akkor neki volt kötelezettsége téged
tovább húzni. Hát meg mondjuk talán a járatmódosítások hordozta kockázatot is, így csökkenti.
Mert ha bármelyiket módosította a légitársaság, akkor az egész módosítatóvá vált. Igen. A Ryanair nagyon egyszerűen működött, pontosan ugyanannyiba került az átszállásos egyben foglalni a két jegyet, mintha kettőt külön-külön megveszed, tehát a kettő összeadódott, és akkor azt fizetted. Viszont nem volt erről semmiféle bejelentés, ezek így csendesen eltűntek egy pillanat alatt nyáron a menetrendből. Nyilvánvalóan azért, mert a nyáron azért óriási késések voltak, és akkor a káosz volt a légiforgalomban, hogy hiába volt a Ryanair a legkevésbé érintett ebben, de hát a sztrájkokban, a késésekben ők nagyon, nagyon kevés járatot törölt, ebben kimagasló teljesítményt nyújtott, viszont a késések nyilván őt is érintették, mert ha amikor a reptéren nincsen személyzet, mikor nincs légirányítás, akkor és úgy döntött, hogy akkor ezt ő nem vállalja, és akkor megint csak A-ból B-be. Tehát ez a dolog eltűnt a rendszerből. És pedig ez elindult valami, de ez a káosz, ez most mindent újraírt nyáron, tehát ez a része, hogy a légitársaság biztosít ilyet, és a fapadosok is ebbe az irányba mennek, ennek vége lett. Ellenben elindult egy másik érdekes folyamat a repülőterek részéről is. Valós igény az, hogy az utas tovább folytassa az útját egy másik járattal, és akkor nagyon nem mindegy neki, hogy megérkezik, és most kézipodgyászos utazásról beszélünk, amikor nincsen feladott csomagod, azért a többségnek nincs, a többség így utazik a diszkont cégeknél, hogy most neked ki kell menned, és újra bemenni, és sorbálni, és újra a biztonsági ellenőrzésnek a maceráján átesni, és menni egy jó nagy kört, vagy pedig belül, tehát ott tudsz-e maradni airside, tehát a benti részen, anélkül, hogy kimennél.
Hát a szekú mögött maradni.
Igen, lényegében a szekú mögött maradni. Erről nagyon publikus információk sem nagyon voltak. Tapasztalati úton terjedtek az információk, voltak olyan repterek, ahol tudjuk, hát Madridban vagy Barcelonában, ahol leszállunk a gépről, általában kijön még a fapados is csőre, állott ki, az ugyanoda érkezel, ahonnan utána be fognak szállni, ezt lehetett tudni. Nem volt biztos, mert mehet végül is máshova, de ezt nem tették igazából hivatalossá. Egy darabig. Aztán most már vannak olyan repterek, akik ezt egészen hivatalossá teszik. Nem tudtam, hogy ilyen lett egyébként Brüsszel Charleroi, de igen, ők ennek adtak is egy nevet, és szépen ki is van táblázva, egy átszálló pontra vezetnek a jelzések, tehát ott te ezt meg tudod oldani. Kimondottan ilyen ez a reptér, hogyha Schengenen belülről érkezel, akkor semmiképpen nem kell kimenni. Hogyha olyan helyről érkezel, ahol van útlevelenőrzés, akkor viszont ki kell, hogy lépjél. Tehát mi például Albánia felé úgy szálltunk át, hogy nem kellett kimenni, és utána kifele induláshoz viszont már az útlevélenőrzéshez oda kellett menni, de nem kellett újra játszani a biztonság ellenőrzést, ezzel azért tekintélyes időt és macerát lehet spórolni. Szóval ez a reptér ezt biztosítja. Ilyen lett alapvetően Bergamo is, ami azért érdekes, mert hogy ők ezt nem így kommunikálják, tehát tapasztalatból tényleg nagyon könnyű átmenni. Ők mindig a csomagos utasokkal számolnak a kommunikációkban, hogy akkor ki kell menni és újra visszajönni, de van átjárás, meg egy csomószor tényleg eleve ott száll ki a utas, vagy át lehet menni egy lépcsőn, hogyha alulra érkezel. Úgyhogy mi azt láttuk, hogy Bergamo, nekik van egy rendszerük erre, hogy gyors legyen ez az átszállás, de általában ez annyira gyors, hogyha tényleg a Schengeni zónáról belülről érkezel, akkor tényleg odaérkezel a beszálló kapuhoz, tehát hogy ez tök jól működik. És akkor egy lépéssel ezen túl, az egyik ilyen repülőjegy, közvetítő, illetve repülőjegyeket, illetve átszállási lehetőséget is jól összegyűjtő aggregátor site, a Kiwi, kimondottan ráállt erre, hogy az átszállásos megoldásokat kiadja és a legjobbakat adja, aki a többiek utána szaladtak. Ő már jó pár évvel ezelőtt elment az irányba, és nem elég, hogy az összes ilyen átszállós verziót tök jól megmutatja, elkezdett kedvezményeket csatolni ehhez. Például teljesen ingyen adja azt, hogy kapsz fast track-et a biztonság ellenőrzéshez, ha ki kell, hogy menjél, akkor utána nagyon gyorsan sorbálás nélkül tudsz a gyors sorban menni a biztonsági ellenőrzéshez. És, de csak bizonyos reptereken, hát nem véletlenül pont ugye Charleroi-val, ugye Brüsszel délel, amit most említettem, illetve Bergamo-val állapodott meg, tehát ott ez működik, és Malpensán, tehát Milánó fő repterén is van ilyen. Úgyhogy azért, ugye ez már egy olyan plusz szolgáltatás, hogyha tényleg valakinek van csomagja, akkor elgondolkodik azon, hogy és van mondjuk egy 2 órás átszállási időt, hogy azért ez nagyban segíti a átszállás. Tehát a nagyban növeli az esélyt, hogy elérd a
járatot. Hát ez baromi nagy kockázat, főleg, hogy csomagod is van, akkor ugye végül is kétszer kell sorba állni.
Úgy, de feladni a csomagot is.
Igen, a biztonsági ellenőrzésnél meg
na most meg, ezt fejlesztik.
És azért az két nagyon komoly rizikófaktor, hogy ott beleszaladsz egy hosszú sorba.
De benne van, hogy velük ott a csomagfeladáshoz sem kell sorban állni, és egy külön pultot is üzemeltetnek. Úgyhogy ezeket fejlesztik ők. És ezért élesedett ki a légitársaság, illetve köztük a harc. A Ryanair kimondottan megkér mindenkit, hogy ne ezeket a közötti oldalokat használja a repülőjegy foglalásra, hanem csak és kizárólag nála vegye meg a utas a repülőjegyet. De hogyha plusz szolgáltatást kap ingyen a közvetítőknél, akkor az utas részéről viszont tényleg érthető, hogy elgondolkodnak rajta, hogy akkor miért kéne nekem lennem a kimondottan csak a légitársaságra korlátozni magamat.
Nyilván addig a pontig, amíg ez az utasnak megéri, mert kevesebb bekerül, mert ugye ezek a közvetítő oldalak jellemzően ráraknak valamilyen jutalékot, vagy akármilyen. Tehát, hogy hogy addig a pontig, vagy amíg nincs különbség, addig igen, valószínűleg jobb a légitársaság oldalát választani, mert hogy mégiscsak vele fogsz közvetlen kapcsolatba kerülni, bármi történik, ha késés, törlés, akármicsoda. De hogyha már te jobban jársz a másik ajánlattal, akkor miért kellene neked itt lojálisnak lenni egy céghez?
Most az az érdekes, hogy például a Norwegian-es foglalásnál, csak hogy rárak, hogy nem rak rá, hogy mennyivel drágább, hogyha a közelítőn keresztül foglalsz. Megnéz, direkt érdek kíváncsiságból rákerestem, hogy közvetítők mit kínálnak arra, amit a Norwegian adott nekem 49 eurós ajánlatot a Stockholm-Budapest járatomra, és 36-ért meg tudtam venni közvetítőnél. Kicsit kíváncsi is voltam, tesztjeleggel, én azért mindig a légitársaságnál foglaltam, de ez már egyrészt akkora különbség volt, meg kíváncsi voltam, hogy ez tényleg lehet-e, bármi probléma előfordulhat. Flottul működött, olyan szinten flottul működött, hogy miután megvettem a közvetítőcégnél, utána egy nappal már a Norwegian rendszerében is ott voltam, tehát az applikációban ugyanúgy benne volt, hogy be tudtam online csekkolni, ugyanúgy, mintha ott vettem volna náluk. Tehát náluk ez egy valószínűleg egy flottabb kapcsolat. A Ryanair-nél pedig ők azt mondják, hogy azoknak nem fizetik vissza a törölt járatnak az árát, akik közvetítőn keresztül foglaltak, mert hogy a közvetítő nem adja át az utasnak az adatait. Azért azt szeretném elmondani, hogy én Ryanair-t soha nem foglaltam még közvetítőnél. Elég sokat utazom velük, és elég hosszú, sok oldalon kinyomtatható utazási történetem van náluk, de nekem sem akarták visszafizetni. Közölték velem, hogy mivel közvetítőnél foglaltam, beszéljen meg velük, holott nem. Hogy most szándékos szemétkedés, vagy rendszerhiba, nem tudom, de többször is jártam így a Ryanair-nél, ami azért elég nagy sutyóság. Na, még akkor is, ha rendszerhiba, miért nem javítják ki, nyilván egy általánosabb problémáról van szó. A Kiwi és a Ryanair pereskedtek is. Nagyon érdekes volt, amikor például az egy cseh alapítású cég, és ott nőnek nagyra, három körben bukta el az egyik ilyen pert a Kiwi, majd pedig már az alkotmánybírósági szinten nyert, és fordult meg a történet a Ryanair ellenében. És az is meg érdekes, most megint csináltam egy próba foglalást egy ilyen átszállós útnál. Ott viszont a Kiwi, még hogyha teljes árat számolok a Vizernél, és nem a diszkont klubos árat, akkor is valamivel drágább volt az átszállós. Egy Wizz Air plusz EasyJet-es kombót néztem Milánó Malpensán keresztül. És eleve, ha nem tudja kezelni a diszkont klubot, akkor azért egy óriási hátrány, azt nyilván csak a saját rendszerében tudom klubtagként igénybe venni, de még így is drágább volt. Ami még érdekes, hogy milyen szolgáltatásokat ad egyébként még a Kiwi pluszban, hát a minden idők legértelmetlenebb, legfeleslegesebb, legnagyobb pénzkidobás szolgáltatásba is sikerült beleszaladnom. Ott van például, ha Kiwinél foglalsz, az AirHelp Plus. Az AirHelp az egy kártalanítás behajtásban segítő jogi társaság, olyan, mint a Flight Refund nálunk. A légitársaságok nem szeretik kifizetni a jogosan járó összegeket, de ez általában, ha meglátják, hogy ott van a jogász, ott vannak ezek a cégek, akkor inkább fizetnek, és az utas meg inkább fizet jutalékot ezeknek a cégeknek, hogy könnyen és egyszerűen behajtsák. Na most itt jó sok pénzért azt kapja a utas, hogyha külön megveszi ezt az AirHelp Plus-t, hogy figyelik, hogy akkor ők figyelik, hogy jogosult-e a kártérítésre az utas helyett, és szólnak neki. Azt gondolom, hogy a utasnak ezt célszerű figyelni, aki már repjet vesz, akkor azért ilyen szinten jó, ha képben van. Másrészt meg itt azért a cég kap egy jókora adatbázist. Tehát úgy adom oda az adataimat neki, hogy a utasok 99,9%-ának nem lesz szüksége a szolgáltatásukra, és még én fizetek azért egy jó nagy pénzt, hogy az adataimat odathassam
neki. Igen, és maga a szolgáltatás
és igazából mondjuk, szinte senki nem kap érte szolgáltatást.
SMS-ben értesítenek, hogy süt a nap, ahelyett, hogy kinéznek az ablakon.
Igen, egy kicsit hasonló. Tehát ha én valóban lehet, hogy hasznos lehet Eleve nagyon kevés embert érint, hogy jár neki, de azok között is sokan nem kérik, tehát ez kétségkívül van egy olyan kör, akinek hasznos lehet, hogyha kap egy e-mailt, hogy egyébként neked emiatt járna kártalanítás, de azért ez messze nem áll rajtba az, amit ez adok adatban, plusz rajta. Még azért az összegén, amit én fizetek nekik. Ami viszont érdekes, és direkt azért csináltam még egy próbafoglalást, hogy megnézem, hogy mennyibe kerül az adott szolgáltatás, az a biztosítás, ami átvállalja tőled a lekésésnek a... Tehát itt te külön foglalsz, tehát ha rajtuk keresztül foglalsz, akkor is a utasnak a kockázata az, hogy az egyik gépet késik, a másik nem. A rendszer annyiban szofisztikált, hogy mit tudom, hogy másfél óra késésnél nem enged feladott podgyászval foglalni, odaírja, hogy az veszélyes lenne, mert lekéshetnéd a másikat. De mondjuk egy óra 50-nél megenged, és nyilván lekésheted egy rövid késésnél is. Ez az utasnak a kockázata továbbra is. 30 euróért láttam.
30 euró biztosítás?
Igen.
És az mit ad? Vagy hogy...
Azt adja, hogy ha lekésed, akkor ők megszervezik és átraknak egy újabb járatra. Vagy pedig visszakapod a jegynek az árát. Hogy ez most pontosan hogy működik náluk, ezt nem tudom, minden esetre ez az ajánlat.
De és akkor azt mondják, hogy 150 euróért áttesztek egy másikra.
Nem,
és...
nem, akkor már tehát, hogy nem tudod. Ja, azt már ők intézik. Nyilván kiszámolták, hogy hányszor fordul ez elő, milyen gyakran, de azért önmagában átraknak egy járatra, akkor ugye az utasnak jár amúgy, ha valaki lekési a gépét, akkor minden közvetítőtől, minden segítségtől függően az összes légitársaságnál van egy ilyen mentőjegyár. Tehát nem a 200 eurós új repjegyet kell megvenni a következő áratra, amit a foglalási rendszerben látunk, hanem ilyen 70, 80, 90 euróért a légitársaságok adnak ilyen mentő opciót. Ha lekésted ott, vagy a reptéren is egy órán belül jelzed, akkor a következőre fix áron raknak föl, nem az aktuális piaci következő áratra érvényes árat kell megfizetned. Na most ez azt jelenti, hogy te 30-at fizetsz azért, és mondjuk van 5% eséllyel lekésed a gépet, tehát ez látszik, hogy azért ez sem feltétlenül éri meg az utasnak, nyilván az esélyeket figyelembe véve. De ha valaki tényleg egészen biztos akar lenni benne, hogy nem akar ezzel szórakozni, hanem csak fel akar hívni egy számot, hogy akkor átpattintsák a következő járatra, akkor mondjuk egy 2x20 vagy 2x30, van egy 60-70 eurós jegyed a kettő együtt átszállásra, mondjuk annak még egyszer a fejét rá kell fizetned, és már bőven 100 fölé mész, hogy legyen egy átszállási biztosításod. Na, ezt kell átgondolni akkor tehát, hogy...
Én azt gondolom, hogy olyan utasnál, mondjuk, ha nem tudom én, az anyukánkat utaztatnánk el egyedül, akkor lehet, hogy megérné ez a 30 euró, hogy neki kelljen ott idegeskedni, meg teljesen outsiderként ott telefonálgatni, meg... szívrámot kapni.
Igen, de hogyha tényleg mondjuk 10-15% esélyed van arra, hogy mondjuk egy 3 órás átszállásnál még annyi se egyébként, hogy lekésd a csatlakozást, akkor jobb, ha azt tudjuk, hogy magunk is igénybe vehetjük minden légitársaságnál ez a 70-100 közötti mentő egy opciót enélkül is. Tehát ebből érdemes kiindulni. Na, hát erről ennyit, mindjárt folytatjuk, és akkor most már átszállunk az Azori-szigetek irányába. Ez továbbra is az Okos Utas magazin, és miután kibeszéltük, hogy milyen nehézséget okoz, ha átszállással tervezünk olcsó, fapados járatokkal, illetve milyen dilemmákkal szembesül a utas, ajánlunk egy olyan célállomást, vagy olyan hát még szigetcsoportot, ahova sokan vágynak, és nincsen közvetlen járat, és nem is, nincs is igazából a csőben, hogy valaha legyen. Ezt jól mutatja, hogy az Azori-szigetekről beszélünk, és onnan a két nagyobb szigetről már elég régóta beindult a fapados összeköttetés, de csak Lisszabon és Porto, tehát a portugál városok irányába, Azori-szigetek Portugáliához tartoznak, tehát ez érthető, és van mindig kísérlet, hogy máshova is repül Ryanair, már rakott le egy gépes bázist is, ha jól emlékszem, a szigeteken, de London is működött, most Nürnberg idén nyáron, de most megint ezek nyárra bezárnak, és nem tudjuk, hogy lesznek-e télen, tehát ezek az nagyon kevés, így kísérletezgetnek. De ami fix, az a Lisszabon és a Porto. Tehát mint korábban Madeira esetében, ismét csak azt tudjuk valahol javasolni, hogy hát nézzük meg egyiket az egyik irányba, másikat meg a másik irányba, hogyha még nem jártunk ott, mert hát, fantasztikus város mindkettő. Ha megjártunk, akkor is egy napot szerintem érdemes ott ellötyögni, és ismét körülnézni, és megnézni olyan dolgokat, amiket még esetleg korábban nem jártunk.
Szóval én nem bánom, hogy nem járkál oda mindenhonnan. Azoknak a szigeteknek az egyik varázsa az, hogy nincs tömegturizmus. Még mindig nincs.
Nyáron többen lehetnek, hát, amit élen voltunk.
De akkor is, tehát ott a parkoló méretekből, meg a nem tudom az én, az éttermek számosságából kiindulva, meg az egész, ahogyan, amit látsz, ott nem fér el nagyon-nagyon sok ember, és nincs is ilyen nagyon brutális fejlesztés, hogy ott nem tudom én hány 10 millió turistát kelljen ott vendégül látni.
Beszéljünk először a szigetekről most, és akkor a nagyon gyakorlati dolgok, hogy mikor, melyik, hogyan meg ott a közlekedés, hogy megy, akkor az meg az utolsó rövid körre szerintem meghagyhatjuk. Nem is tudom, hány sziget van, 7, 8, 9, 10,
9? Jól emlékszem, 9, és akkor abból nem lakott mindegyik.
Két nagy sziget van, ahova járnak ugye a fapados járatok, az egyik São Miguel, a másik Terceira. Mind a kettőre Portóból és Lisszabonból lehet repülni. São Miguel alapvetően szerintem szebb, meg úgy érdekesebb, nem?
Meg nagyobb, igen.
Nagyobb. Ott tényleg el lehet keringeni.
Több napot.
Kevés emberrel találkozol, vulkanikus működésekkel is találkozol, de alapvetően, te ahogy mondtad, hogy Izland és Írország nem, Írországot keverted?
Igen, tehát, hogy egy
nem, kicsit... Nem, hogy kicsit Írország, csak meleg van.
Kicsit Ír, kicsit Izland, csak pálmafák is vannak.
És még pálmafák
tehát, nagyon,
tehát nagyon zöld a fű.
Olyan a sziget, tehát, hogy nem olyan jellegű vulkanikus tevékenység van, mint Izlandon, tehát, hogy nincsenek vulkánok, de ezek a gejzírszerű...
Igen, ezek a bugyogók, ezek vannak.
Büdös bugyogók, ebből rengeteg sok van, tehát kifejezetten aktív ebből a szempontból. Ez így egy kicsit Izland. Rengeteg ilyen hőforrás van, az is Izland, viszont olyan fű van, mint Írországban, mert hogy azért a klíma sokkal kellemesebb, és mindenhol tehenek vannak.
Akik békésen legelésznek a gyönyörű zöld füvestájon, amely időnként átcsapva a sziklákba.
Igen, és ha már azt gondolnánk, hogy már tudjuk, hol vagyunk, akkor néhány pálmafa figyelmeztet arra, hogy ez még Írországnál is sokkal kellemesebb klímájú hely.
Igen. Így lehet nagyjából összefoglalni. Igen. És van az a, hogy hívják a zöld és kék tó egymás mellett, az a tó páros, már nem emlékszem, annak is van valami,
nem
ikrek,
tudom,
vagy
hogy...
valami.
Igen,
az
egyik nagy, ikrek tava.
Az
igen.
Egyik nagy látnivaló, fölülről kell természetesen nézni, és tényleg nagyon érdekes, hogy teljesen különböző.
De hogy lehet, tehát nem kell drón hozzá, tehát van olyan pont, ahonnan le lehet látni a tavakra. Több, rengeteg sok tó van, és van három nagyobb tó a szigeten, amit érdemes megnézni. Mindegyik ilyen egészen meseszerű, olyan, mintha tényleg így egy óriás beleöntött volna egy pohár vizet a hegyek közé, és akkor ott lett egy tó, és az egyik ez az ikrek tava. Igazából két tó van összenőve, és egy vékony töltés választja el őket, és az a különlegessége, hogy másféleképpen zöld. Megfelelő fényviszonyok között az egyik ilyen nagyon zöld, a másik meg ilyen kékes zöld, tehát hogy nagyon-nagyon szép látvány nyújt.
Igen, ide egyébként télen-nyáron mennek repülőjáratok, mint ahogy Terceira a szigetére is, ami egy kisebb, ott igazából csak egy kisebb hegy van, kicsit szabdaltabb a partvidéke, mint szinte mindenhol Portugália vitt is ilyen tenger által kialakított, és ilyen, ott fölfogott ilyen tengerezett medencévé alakító fürdőhelyek vannak, meg egy barlang, de nem sikerült bemennünk, mert pont korlátozták a nyitotartását, és az nem működött, de igazából olyan, van egy elég lapos középső rész, ahol igazából nincsen semmi, tehát sokkal kevésbé látványos, mint a másik sziget, São Miguel, ahova el lehet jutni. Viszont Terceirához közelebb vannak olyan szigetek, ahova már vagy helyi kis repülőgéppel, vagy pedig hajóval el lehet jutni, és akkor ezzel belekezdhetünk végül is a közlekedési kérdésbe, hogy hogy is lehet menni. A hajójáratoknak egy jó része csak nyáron közlekedik, télen egy csomó szigetre inkább csak repülővel lehet eljutni, és itt van például Pico szigete, a Pico vulkánnal, egy hatalmas vulkáni kupa.
Hát annyira,
kupa.
Hogy a Portugália legmagasabb pontja.
Ah, igen, Portugália legmagasabb pontja, de megmászható, tehát nem kell hegymászó tudás hozzá, tehát túrázó szinten is megmászható. Hát nekünk is egyik vakancslistás dolog, majd valamelyik nyáron, de ide télen fölmenni is nehéz, ott akkor az időjárás viszonyok sem megfelelőek, meg a közlekedés is akkor nagyon nehéz. Szóval Ponta Delgada külön, Ponta Delgada a São Miguel fővárosa, oda megy repülő egyik részről, tehát, de ez egy különálló sziget. Onnan nagyon hajóval nem is tudunk átmenni másik szigetre, viszont Terceirához, tehát a kevésbé vonzó szigethez közel van több másik sziget, amit viszont érdemes meglátogatni, és ezek közül az egyik a Pico. A repülőjegyek elég drágák, a kis helyi repülőjegyek, úgyhogy talán a legoptimálisabb megoldás nyáron Terceirára repülni, és onnan hajóval megközelíteni ennek a sziget csoportnak a többi tagját.
Azért itt egy ilyen 2-3 hetes nyaralásról beszélünk, hogyha be akarjuk járni ezeket, tehát hogy nyilván egy napot, tehát hogy nem fér bele egy napba egy sziget.
A középső szigetcsoport, odaúttal, visszaúttal, pikotúrával, meg a kisebb szigetekre egy-két nappal, ez egy 10 napos mutatvány.
Így van, tehát, így van. És akkor értelemszerűen São Miguelt sem és lehet kihagyni.
De azt kihagytuk. Most így ezzel kihagytuk. Tehát, hogy én úgy számoltam, hogy akkor Terceirára repülünk ki, és onnantól a középső szigetcsoportot
jelenti. Sajnos újabb néhány napos nyaralás vár minket a nagy szigeten is.
És én egyébként és szerintem oda jó télen is menni, oda egész évben jó menni, oda van repülő. A téli időjárás az, mit tudom, 16-17 fok, vannak esős napok, de amikor szép idő van, akkor nagyon-nagyon kellemes.
A
nyáron se sokkal melegebb, 22-23, igen. Tehát hát azért itt ritkán van, de azért néha elcsípik a viharok. Tehát most is tavaly, ma idén hát talán, azért tavaly előtt volt egy nagyon durva, ami pont elkapta az Azori szigeteket, igen.
Azért szoktak ott lenni, igen, elég. Nagyon komoly viharok, igen.
Uh-huh. Úgyhogy
azt nagyon kellemetlen, mert akkor még be vagy zárva a szállodába, és esélytelen bármit csinálni.
De erre nagyon kicsi azért az esély, azért ez nem azon a klasszikus útvonalon vagy, hogy minden évben elkapja. Viharok, meg ciklonok, hevesebbek azok vannak minden évben, azok a pusztítók azért ritkán érnek ide. Na, időnk lassan elfogy, de még egy szünetet tartanunk kell, még egy pár percre vissza tudunk térni. Ez még mindig az Okosutas magazin, hát nagyon kevés időnk maradt, az Azori szigetekkel kapcsolatosan még az utazási infokból annyi maradt ki, hogy most télen például, hogyha már ajánlgattuk a lisszaboni, illetve a portói átszállásos variációkat, Portóba kifejezetten és egyértelműen olcsóbbak a jegyek Budapestről, úgyhogy ha valaki nem akar megállni egyik városban sem, akkor csak azt nézi, hogy lehet gyorsabban eljutni, meg olcsóban, akkor a Portót érdemes először megnézni, de Lisszabonba is előfordulnak még mindig. Egyébként nem túl nagy számban, de vannak 10.000 forint környékén, kicsivel fölötte és még alatta is néhány jegy. Kifelé pedig a 20 eurós jegy az, amiből azért van bőven, tehát mindkét reptérre az Azori szigeteken, tehát így lehet nagyjából Lisszabonnal is Portóval is kombinálni. Lisszabonba és Portóba is vannak esti járatok is, meg vannak reggeli járatok is, tehát több nap is van, amikor elvileg napon belüli átszállással, tehát nem kell külön szállásra menni, hogyha valaki siet és nem akar megállni, akkor ezeket a variációkat össze lehet hozni. Viszont azért az jól látszik, hogy van ritkítás, tehát például Portóba már nem minden nap van Terceiráról járat, tehát ott a hét közben a Ryanair is bele ritkított. Pont a Delgadából, tehát São Miguel szigetéről van minden nap, sőt minden nap több járat a téli időszakban is. Hát a jövő nyarat még nem tudjuk, mert még nem hirdették meg a nyári menetrendet, de akkor még több járat szokott lenni, hogy így érdemes készülni, és akkor egy pillanat visszakanyarodva a hajójáratokhoz, azok általában június elejétől mennek a teljes útvonal hálóvaton, akkor áll fel a teljes hajózási menetrend, amikor minden szigetre is viszonylag gyakran el lehet jutni, tehát akkor lehet Terceiráról egy hosszabb húzatjúval megközelíteni az egymáshoz nagyon közel fekvő többi kisebb szigetet, ahova érdemes elmenni, és ugye a Pico szigete is ide tartozik.
Na, hát akkor nem maradt más hátra, mint elbúcsúzni.
Jövő héten jön
tematikus
a nagy
Hurtigruten
műsorunk, ahol a fantasztikus, a világ legszebb hajóútjaként emlegetett, és bár nem voltunk annyira sokon, összehasonlítási alapunk azért nem akkora, mint mondjuk azoknak a nagy utazásos szájtoknak, akik ezt kikiáltották, de hogy a legszebbek között van a norvég partmenti postahajójárat, hogy azt, hogy lehet okosan beutazni, mert óriási élmény az egész műsort, annak szenteljük majd, tehát jövő héten is tartsatok velünk.
Addig is olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a jazzit. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!